Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat az Égi Múzsa decemberi adásában. Én Horváth Réka vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomtörténész doktorandája és a műsor házigazdája. Az előzőekhez hasonlóan ma is a magyar irodalomtörténet egy szeletéről beszélgetünk a vendégemmel, az Isten élmény és az Isten hiány kérdésköre mentén. Ugye első lépésként engedjék meg, hogy bemutassam a vendégemet, Fodor József Pétert, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomtudományi doktori iskola első éves doktorandusza, és témájának, disszertációjának címe Márai Sándor, irodalom szemlélete a keresztény szellemiség tükrében, és ma e tág témakörből merítünk, konkrétan Márai erősítő című regénye kapcsán tárgyaljuk az Istenről való beszéd mikéntjeit a második világháború után. Saját elmondása szerint nagyon szereti a témáját, vagyis nagyon régóta ez irányba olvas, így biztos vagyok benne, hogy beható ismerője Márai Sándor keresztény irodalom felől való értelmezésének. Fodor József Péter munkájában két témavezetője segíti, Szénási Zoltán és Bazsányi Sándor. Üdvözöllek az Égi Múzsában.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és örülök, és hálás vagyok, hogy itt lehetek.
A közepébe is csapunk szerintem a témának, mert rendben. Nagyon nagy témáról van szó. A disszertációd kapcsán végzett kutatásnak, ugye, amely márai irodalom szemléletét érinti a keresztény szellemiség tükrében, van valamilyen konkrétan meghatározott célja. Tudod már, mire szeretnél rávilágítani a munkáddal?
Igen, az elsődleges feladatnak azt tekintem, hogy a márai életművet a keresztény kultúrkörhöz való kapcsolata felől vizsgáljam. Viszont ez nem jelenti azt, hogy Márai Sándor hitbéli hovatartozását akarnám feltérképezni, hiszen az író a naplóiban, ha nem is mindig egyértelműen és következetesen, de tárgyalagosan kifejti, hogy nem vallásos, de hisz Istenben. Így a kutatás elsődleges célja az író vallásos témája műveinek és a vallásokról alkotott képének a tanulmányozása lesz. Márait ugye mindig polgári, illetve migráns írók közé sorolták, és ez így is van jól, viszont véleményem szerint az író életműve sokkal mélyebb gyökerekkel rendelkezik a kereszténység felfogás szempontjából, mint a két másik kategória, mivel a polgári lét, illetve az emigráció hátterében éppen a kereszténység és az abból kialakult kultúra húzódik meg, mint az európai identitás alapja. De az európai kulturális tradícióhoz való ragaszkodás ellenére tartózkodom attól, hogy Márait keresztény, illetve katolikus írónak tituláljam, mert ide azt gondolom, hogy az európai tradíciók különben sem a kereszténység kialakulásáig vezetőtök vissza, hanem itt gondolhatunk az antik görög kultúrára is, amely elég erősen hatott márai élet és történelem szemléletére, és mondhatni, hogy egyik gyöker a panteista világlátásának. Valamint az író a most szóba kerülő regényben, az erősítőben is kifejti, hogy az író, aki vallásos témakörből merít ihletet, még nem biztos, hogy vallásos is. Csak emberek vannak, akik hivatásuk vagy munkájuk mellett valamilyen hitben élnek, és ez lehet, hogy tükröződik napi tevékenységükön, munkásságukon, de ez nem kell, hogy törvényszerű legyen.
Azt jelzi a témát, hogy újraértelmezésre van szükség ebből a szempontból Márai életművét tekintve. Miért gondolod, hát nagyjából már kiderül, miért gondolod, de hogy újra értelmezni miért szükséges?
Hát ugye egyrészt a katolikus irodalom kérdése az ismert politikai okok miatt hazánkban közel fél évszázadig tabu téma volt, és másrészt pedig olyan ma már ismert, de még bőven kutatható írói életmű, mint Márai ebből a szempontból. Való vizsgálata a jó úta felé, hogy az irodalmi gondolkodásban ismét megjelenjen az a szemlélet, ez a szemlélet, és újfajta értelmezéseknek is adjon teret.
Igen. Nagyon fontos, és most nagyon sok író neve, író és költő neve ugrott be a magyar irodalomból, a magyar irodalom történetből, akiket általában vallásosnak tartanak, esetleg katolikus költőnek szoktak hívni, gondolkodónak. Ugye ilyen például Pilinszky, ez előfordulhat ugye nem csak nála, így ugye Márainál is, de szükség van arra, hogy a keresztény szellemiség tükrében, ha megvizsgáljuk az életműveiket, akkor csak egy plusz adalékot kapunk az életművükhöz, a pályájukhoz. Nem feltétlenül szükséges ez a skatúja, hogy katolikus költő, hanem csupán egy adalék, amit te is mondtál, hogy ő ezt ebben a hitben él, de és a hétköznapokban, a munkájában megjelenik, de nem szükséges rájuk húzni ezt a skatulyát. Szabadabban értelmezhetjük őket.
Igen, itt az jut eszembe, hogy Márai Pilinszkyhez hasonlóan elhárította magától azt, hogy katolikus, illetve keresztény írónak vagy művésznek tartsák. Viszont azt gondolom, hogy a kutatás és a katolikus irodalommal foglalkozás mindenképpen színesíteni a jelenkor irodalmi gondolkodását, és az ilyen háttérbe szorult megközelítési módok újra előtérbe kerülve egy így van, és azokat az írókat, amikre gondolsz, és érdemes lenne újra vizsgálni ebből a szempontból. Ugye tisztelt témavezetőm Szénási Zoltán, aki nemrég volt ennek a műsornak a vendége, foglalkozik jelenleg ezekkel a témákkal, akár ugye Sík Sándorra gondolhatunk. Igen. De Pilinszkyvel kapcsolatban is megjelent tanulmánya.
Mielőtt rátérünk az Erősítő című Márai regényre, még árul, de hogy milyen más műveit vizsgálod Márai Sándornak?
Hát azt tervezem, hogy elsősorban ugye az már említett vallási témakörben vizsgálódnék. Erősen szakrális közegben játszódó műveit szeretném megvizsgálni, és ugye az eddig belátható időn belül, ami a disszertáció megírása miatt a következő 3 évet jelenti, szeretnék foglalkozni a 30 ezüstpénz című regénnyel, a San Gennaro vérével, verseivel és hangjátékaival, valamint sorra kerülnek mindezek hátterében a naplók, amelyek folyamatosan jelennek meg teljes kiadásban, és a publikációk is fontosak lehetnek, hogy egy tágabb kontextusba tudjam vizsgálni ezeket a műveket.
Most rátérhetünk a regényre. Talán egy kevésbé ismert márai alkotásról van szó. Emiatt is kérlek, hogy foglald össze az alapvető tudnivalókat erről a regényről, mit lehet róla tudni, mikor keletkezett, hol írta Márai, miket lehet tudni ezekről az elsőként felmerülő körülményekről.
Hát azért nem szeretném túl részletesen elmondani a tartalmát a regénynek. Hát, ha a kedves hallgatók kedvet kapnak és elolvassák. Egy kis ízelítőt elmondhatok arról, hogy az Erősítő egy alapjában történelmi témájú regény, történelmi regénynek is hívjuk, amely az 1598 és az 1600-as évek között játszódik, és a vége az Giordano Bruno mártír halála lesz 1600. február 17-én. A mű nagy része Rómában játszódik, és központi témája az inkvizíció működése, a szerzetesek privát élete. És ahogy már Márainál ezt megszokhattuk, az inkvizítorok a papok gondolkodását és véleményét írja le az író. A történet csúcspontja Giordano Bruno halála és a filozófus utolsó éjszakája. Végül is a külvilágtól egy hermetikusan elzárt titkos közegbe vezet bennünket az író. A regényírás ideje az is szintén körülbelül 2 évet vett igénybe. 1972-től kezdődően írta Márai, és ezt leginkább Salernóban tette, valamint sok esetben át utazott Rómába, mert szüksége volt az inspirációhoz az írás, írással kapcsolatban.
Akkor ezek a főbb forrásai Márainak a naplóiból derülnek ki. Mit lehet még tudni, hogy milyen forrásokat használt még Márai a regény megírása során, és ezeket a te kutatásaidban hogyan találtad meg?
Érdekes a regény abból a szempontból, nem csak a naplók alapján lehet tudni arról, hogy Márai miből merített, hanem maga a regény is tartalmaz különböző jegyzeteket, amelyek Márai kutatással kapcsolatos megjegyzéseit tartalmazza, és ezekből derül ki, hogy a 70-es évek elejétől komolyabb felderítő munkát végzett Rómában az inkvizíció történetével és fontosabb helyszíneivel kapcsolatban. Olyan részletek érdekelték, mint a Tordinona, az inkvizíció egykori börtöne, és a Campo de Fiori, az a tér, ahol a filozofust megégették el, 2 helyszín közötti távolság, mivel arra volt kíváncsi, hogy mennyi időbe telt Giordano Brunót a mágiához kísérni. Felkereste az idős Michelangelo lakását, a Marcel de Corvin, ugye ő is említést kap a regényben, mint erősítő. Ez nagyon érdekes volt számomra, hogy a művész is inkvizitor volt. Meglátogatta a regény fontosabb helyszíneit, így az inkvizitorok szállását, és egyben a kivégzett eretnekek maradványait őrző San Giovanni de Collato kolostort, ahová 1972-ben egy szerzetes beengedte, és körülnézhetett, viszont a második alkalommal egy évvel később már nem engedték be. A regény megírására erős ösztönzést kapott az olyan évszázadokig nyilvánosság elől elzárva tartott jegyzőkönyvekből, melyek a kivégzett áldozatok nevét és a kivégzések körülményeit, a komfortatórék, vagyis az erősítők név aláírását és a végrendelkezéseket is tartalmazták. A két regényben megnevezett jegyzet, vagyis egy válogatás kötet tényanyagából indult ki, melyeket feltehetően Domenico Berti 1848 és 49 között feltárt, és 20 évvel később közzétett, többek között Giordano Bruno kivégzésének körülményét is tartalmazó jegyzőkönyvein alapultak. Én egyelőre a folyamatosan megjelenő naplókból alkotok új képet a művek keletkezéséről, valamint az irodalomtudomány keresztény, illetve katolikus irodalommal foglalkozó kutatásait böngészem.
Nagyon igen. Alapos volt Márai kutatása, hogy így elmondott, tehát nem csak, hogy az írott anyagokhoz fért hozzá, épp hogy hát megpróbált hozzáférni, hanem a helyszínre is elment, ami gondolom a regényben is megjelenhet. Tehát azt, hogyha mondjuk elmegyünk egy helyszínre, akkor ugye még inkább belénk ivódik a helynek a szelleme, és akkor ez talán a regényt is érzékletesebbé teheti.
Igen, és én azt gondolom, hogy érdekes úgy olvasni a regényt, hogy az előzőleg az ember elolvassa azokat a naplójegyzeteket, amelyek dokumentálják, hogy végül is hogy készült, vagy merre járt Márai. És ezzel kapcsolatban van egy saját tapasztalatom, hogy az egyik ilyen válogatáskötet ugye Budapesten is elérhető, egyrészt a Szabó Ervin könyvtárban van az 1904-es kiadás ebből olasz nyelven, valamint ennek megjelent 1971-ben egy faksimile kiadása, amelyet valószínű, vagy én biztosra veszem, hogy Márai ismert, és a naplók alapján naplóban azt írja, hogy egy baráti közbenjárással szerezte meg ezt a könyvet, amely az egyetemi könyvtárban is megvan, 1971-es kiadásban, és én voltam az első egyike talán, vagy az első, aki forgatta ezt a könyvet, mert el kellett kérnem a könyvtáros, hogy tőle egy kést, amivel szétvágtam a lapokat, hogy meg tudjam nézni, hogy mit tartalmaz.
Akkor biztosan te voltál az első, aki forgatta, mármint aki bele is olvasott, és nem csak a polcra helyezte a könyvet.
Így van.
A regény kapcsán, és hát a témán kapcsán is fontos tisztázni, vagy beszélni Márai kereszténységhez, Istenhez való viszonyáról. A saját vallásossága is felvethet kérdéseket. Erről maradtak fent más írásos anyagok is, esetleg a naplóban valami más típusú jegyzetek, vagy valami egyéb feljegyzés.
Hát ugye, mint említettem, az elsődleges feladatom nem az, hogy Márainak a vallási meggyőződését vizsgáljam, mivel ez az egész élete során nem is volt egységes, és nem is kellett, hogy az legyen. Több művész életművében találunk erre példát, néha eltávolodott a hittől, és utána újra visszatért. Annyit tudok ezt kapcsolatban mondani, hogyha a kedves hallgatókat érdekli az író hitbéli meggyőződése, akkor azt leginkább a naplók oldalain lehet nyomon követni. Viszont egy idézetet esetleg felolvasnék ezzel kapcsolatban, amely nagyjából summázza az ő hitbéli meggyőződését, és ez az idézet körülbelül a regény megírásával egy időben keletkezett. Így hangzik: Isten van vagy nincs, nem tudom. A vallások istenei degradálják az Isten képzetet, emberarcú Isten csinálnak egy Istenből, aki nem lehet emberi. Nem biztos, hogy vallási értelemben van Isten, de biztos, hogy mindenben, az emberben, a fűszában, a csillagokban, a kőben van valami isteni.
A regény témája nagyon érzékeny, és hát tényleg egy érzékeny téma, és nagyon behatóan kell ismerni ahhoz, hogy lehessen róla írni, legalább úgy, mint ahogyan ugye Mára is megtette és megismerte. Vajon arról mit lehet tudni, hogy Márainak az olyan típusú indítatásáról mit lehet tudni, hogy milyen hatást szeretett volna elérni a regényével? Szeretett volna utalni a 70-es évek Magyarországára, vagy esetleg csak egy pusztán történelmi regényt szeretett volna létrehozni? Keletkezés történetének erről a részéről a pár gondolatot.
Értem. De azt gondolom, hogy most, hogy az utolsó kiadás megjelent a teljes naplókból, vagy felmerült egy újfajta értelmezése annak, hogy mi motiválhatta Márait az írásra. És én azt gondolom, hogy mivel 1973-ban megjelent a Föld-Föld című műve, ennek 6 példányát elküldte Magyarországra a barátainak, és ebből a 6 példányból 5 postafordultával visszaérkezett a címére, mert a kommunista rendszer még 25 évvel a hatalom átvétel után is kivetette magából az eretnek és bíráló gondolatokat. Ez lett az egyik motiváló tényező, amely arra sarkalta, hogy írjon egy rendszerellenes könyvet. Ezen kívül ugye nagy valószínűség tartom, ahogy már említettem, hogy megjelent a válogatás kötet, az inkvizitorok tevékenységéről, és ebből a kutatások is azt mutatják, hogy nagyon sok pontos információt emelt be a könyvbe.
A következő gondolatom az, hogy hogyan reagálhatott rá egyébként a hétköznapi olvasó, már ha egyáltalán ugye eljutott ez a regény a hétköznapi olvasókhoz. Gondolom a kritika, ha reagált is rá, akkor csak nagyon nehezen, hiszen, mint mondtad, mindjárt öt vissza is került Máraihoz. Tehát mennyire jutott ez el a célközönséghez, vagy egyáltalán a közönséghez?
Hát ezzel kapcsolatban érdemes a Szűnyi Zsuzsa személyét megemlíteni, aki a könyvében a Szamizdat kiadásokkal kapcsolatos terjesztésről írt, és azt gondolom, hogy így juthatott el a legtöbb esetben Márai könyve is a hazai olvasókhoz, de alapvetően a magyarországi kritika 75-ben nem reflektálhatott erre, akikhez mégis eljutott titkos utakon, abból az 1100 példányból, amit Márainak sikerült kiadatnia, az olyan emberek voltak, akik szívükön viselték az irodalmat, így például akár Rónai Lászlót is említhetjük, ugye, és tisztában voltak felelősségükkel és kötelességükkel ezzel kapcsolatban. Ami viszont még érdekes és említésre méltó, hogy a fél év során tudtam meg, hogy Márainak az olaszországi könyvkiadásai, azok nyomdatörténeti szempontból is nagyon fontosak, mert Olaszországban magyar nyelvű könyvet addig soha nem adtak ki, és az övé voltak az elsők.
Ez is érdekes információ nagyon. Azt már több szempontból is elmondtad, hogy Márai mennyire alaposan tanulmányozta a korszakot, az inkvizíció egész történetét, és hát a főszereplőnek az életét. Mégis arról beszélgettünk a műsort megelőzően is, hogy a regény történeti pontossága hagy némi kívánivalót maga után, tehát hogy számos anakronizmust tartalmaz, vagyis a regény korához nem illő események szerepelnek a műben. Erre van valamilyen magyarázatod, vagy ez csak az írói szabadság? Mondj egy-két példát, és akkor mindjárt világossá válik a hallgatók számára is. Ez miért kérdés?
Hát igen, ez egy elég összetett kérdés, és egyik feladatomnak tekintem azt, hogy ezeknek a pontatlanságnak tűnő valós történeti kronológiát nem követi adatokat miért használta Márai, és ez akár az olvasók szemében hiteltelenné is tehetni a regény, de én úgy gondolom, hogy Márai precizitását ismerve ezek mögött egy mélyebb mondani való lehet. Hát igen, számos példát tudnék mondani, viszont azt gondolom, hogy inkább meghagynám az olvasóknak ezt a szabadságot is, hogy saját maguk adjanak választ ezekre a valós történelmi és irodalmi személyek kitalált környezetben való szerepeltetésére. Azt nem tudom még mondani, hogy én azt gondolom, hogy leginkább egy társadalom bírálat a könyv, és egy tükröt szeretne tartani a regénnyel már jelénk. Egy idevágó véleményét tudnám, ha nem is idézni, de elmondani. Valahogy így hangzik, hogy az ember azt tanulja a történelemből, hogy nem tanult belőle semmit.
Érdekes. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy mondjuk Márai, ha valamit meg is változtatott a történelmi valósághoz képest, azt azért tette, mert biztosan célja volt vele. Térjünk rá a regény nyelvezetére.
Igen.
Hogy Márai milyen stílusban fogalmaz, hát ez egy nagyon-nagyon régi történet. Milyen hangrendben fogalmaz, modernben, tehát esetleg mondhatjuk, hogy mai nyelvezettel írja a regényét, vagy pedig valamennyire ragaszkodik egy régebbi hatást elérő hangszínhez, hangnemhez.
A regény nyelvezete alapján elég összetett. Egyrészt a papi hivatáshoz szorosan kötődő szófordulatok egyértelműen megjelennek, mivel a mű reflektál a regényírás idejére is, így modern szóképek is felelhetők benne. Mint említettem, a regény az inkvizitorról szól, és mégis maga a spanyol inkvizitor, aki Rómában tanfolyamon van, meséli el azt a két éve tartó folyamatot, hogy élte meg ezt az iskolát. És ezt azért írja, hogy a spanyol otthoni társai ebből okuljanak. Vagyis a szöveg az ember ismereti és helyzetfelismerési tévedéseket és tapasztalatokat tartalmazza, de nem csak ez, hanem igazából erkölcsi elvekét is. Viszont nem szeretném elárulni a történet lényegét, így csak annyit mondhatok, hogy az inkvizitor is ír egy rendszerellenes szöveget, mint ahogy Márai is azt tette szinte folyamatosan. Egy fontos idézetet hoztam a regényből. Az én egyik kedvenc részem az, mikor Giordano Bruno és a Bellarmino bíboros beszélgetnek a hosszú 7 éves raboskodás során, és ez így hangzik. Bruno szeretet helyett irgalmat ajánlott, és alázat helyett tárgyilagosságot. Azt mondotta, az irgalom nem válogat, nem mérlegel, és aki irgalomra szorul, lehet halálos ellenség is, de segíteni kell neki. És aki tárgyilagos, a szemtől szemben nézi az életet, alázat nélkül, elszántan, minden következménnyel.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy a történetet elbeszélő személye, helyzete, vagyis a mű narrációja is jelentőséggel bír. Tehát nem véletlenül ír egy bizonyos szemszögből Márai. Ezzel is mondandója van.
Igen. A főszereplő hasonló helyzetben van, mint maga az író, de ezt ugye nehéz kijelenteni, viszont ide kapcsolnám, hogy vagy már itt is hosszú évekig mardosta a bűntudat és a lelkiismeret fulladás, hogy elhagyta az országot. Legközelebb a határhoz 1956-ban volt, és majdnem haza is tért, de mielőtt átlépte volna a vasfüggönyt, jött a hír, hogy az oroszok leverték a forradalmat, és ezek után is még hosszú évekig kételyek között élt, főleg a 60-as években New Yorkban, ahol nem is érezte jól magát, sokszor merül fel benne az a kérdés, hogy jól döntötte. És végül is a válasz mindig igen volt, de a regény megírása után, 76-ban egy nagyon kifejező idézet, naplóban szereplő idézet mutatja azt, hogy lezártnak tekinti ezt a vívódást, és ez is kapcsolódik magához a történethez, hiszen az inkvizitor is hasonló megpróbáltatásokon megy keresztül, mi a helyes döntés az életben. De nem szeretném túlságosan mélyre menni, mert az akkor az olvasóknak nem lesz annyira érdekes. Inkább akkor maradnék az idézetnél, amit szívesen felolvasnék. Ez ugye 1976, és így hangzik. Ma 28 éve, hogy elutaztunk Budapestről. Az elégtétel, amit érzek, teljesen eltölt. 28 év, amikor szabadon írtam, azt írtam, ami a meggyőződésem. Közzéadtam, amit írtam. És még itt vagyok, szabad vagyok. A kommunista dogma, a marxista hittétel éppen úgy vak hitet követel az írótól, mint a keresztény dogma. Író nem lehet más, csak szakadár, aki megtagad minden dogmát. Nincs más irodalom, a vasfüggöny mögött csak a szamizdad. Minden más csak taktikusan engedélyezett mellébeszélés. A dogma nem tűr elhajlást. nagy elégtétel, hogy volt erőm eljönni 28 év előtt Magyarországról, és megírtam mindazt, olyan amilyen, amit idegenben írtam. Otthon soha nem írhattam volna meg ezeket a könyveket.
Tehát márai személyes életére is vonatkoztatható a regény, a főszereplő kapcsán bizonyos szempontból. De hogyan vonatkoztatható még a második világháború utáni, vagy esetleg az azt megelőző időszakra? Van-e még valamilyen személyes indítatása Márainak az eddig felsoroltakon kívül, ami érdekes lehet?
Igen, erre a regény legjelentősebb momentuma kapcsán kapunk választ, mert a mágiához kötözött Bruno képében Jézust láthatjuk, amint a tömegében a halálát kívánja, a lassú halálát. És véleményem szerint az inkvizitor gondolkodása ebben a pillanatban vesz új irányt, mert Bruno arcáról a Jézusi kérdést olvassa le, vagyis hogy Isten miért hagyta el őt és az embert, meghagyva őket a gonosznak. És ez a kérdés éppen a második világháború alatt is után nagyon is aktuális volt.
Az idő nagyon halad, ezért igen, egy belevágós kérdéssel folytatnám. Az elemzésedet olvasva az irónia kérdése is felmerül a regényben. Hogy és hol lehet helye egy ilyen típusú regényben az iróniának?
Ugye az erősítők között vannak világ és egyházi személyek. Ők azok, akik erősítik az elítéltet, tartják benne a lelket, és a feladatuk az, hogy az utolsó órában a bűnös bevallja a bűnösségét, és így adjon hitelt az inkvizíció működésének. Az egyház világi szolgáinak leírásában érhető tetten az irónia, mert megmutatja, hogy a vakhit és a tudatlanság milyen módon vezethet a legembertelenebb kegyetlenségek lelkiismeret furdalásmentes megtételéhez.
Nagyon, nagyon összetett és sokrétű ez az erősítő című regény, hiszen azért vonatkoztatható a 70-es évek Magyarországára. Ez az irónia kérdés is nagyon-nagyon érdekes, és nem utolsó sorban egy érdekes és hát sok mindenkit érzékenyen érintő történelmi korszakba nyerünk vele betekintést. Még egy részt kiemelnék az elemzésedből, amikor is az eszme kereszt igazság hármasságáról beszélsz, ami egy keretes szerkezetet ad a regénynek. Ez talán a legérzékenyebb pontja a regénynek?
Igen, mondhatni, hogy ez a legfontosabb mondani valója, hiszen az eszme és a jelkép, mármint a kereszt felhasználásával, az emberi tömegek önkényes igazságokkal való manipulálása az, amit bemutat a könyv által Márai. És ez a keretes szerkezet ki is hangsúlyozza ezt a mondani valót.
Szeretném, ha kicsit amennyit tudsz, beszélgetnénk arról zárásként, hogy ma milyen Márai Sándor megítélése, vajon mennyire népszerű író vagy költő, mennyire ismeri mondjuk egy hétköznapi olvasó Márai műveit?
Igen, ez érdekes kérdés. Azt tudom mondani, hogy mintha a Márai divat, vagy igen, mondhatni divatnak, kicsit alábbhagyott volna. Ennek egyik okaként azt látom, hogy a sorozat új kiadása ugye lassan befejeződik, és a könyves polcok fontosabb részein, vagy a leginkább látható polcokon nem szerepel a könyv. Ami szerepel, az ugye a napló, a teljes napló, amely évről évre megjelenik, és lassan végéhez is közeledik, viszont ez a könyv nem egy olyan olvasmány, amelyik nagyon könnyen befogadható, és nem tart számot széles érdeklődésre.
Akkor ez megmarad a kutatóknak, ez a regény?
Mint az előbb említettem, azt gondolom, hogy érdekes lehet például az erősítő olvasása is, úgy, hogy az ember tudja, hogy keletkezett, de tényleg nehéz olvasmánynak tartom. Nagyon sok benne a könyvelemzés és a pesszimizmus. Hosszú napokat nem jó vele tölteni, mert az ember tényleg depresszióba esett tőle.
De egy érdekes szelete mindenképpen Márai Sándor pályájának, az biztos.
Igen, az egyik legfontosabb, én azt gondolom, és nagyon sokat tanulhat belőle az ember.
Hát ezt zárszónak el is fogadom tőled, és ezzel meg is köszönöm Fodor József Péternek, hogy időt szakított erre a beszélgetésre, mindezt elmondta az Égi Múzsa hallgatóinak, és a kedves hallgatóimnak pedig a kitüntető figyelmet nagyon köszönöm, amelyre számítok a következő adás alkalmával is. A viszonthallásra.
Viszonthallásra.